Bajban Európa madarai, és már régóta kongatják a vészharangokat a szakemberek, hogy a vonuló madarainkat nagyon sok veszély fenyegeti, leginkább bizonyos országokban az, hogy vadásszák ezeket a madarakat. De hát akkor kezdjük, hogy mikor is észlelték először a szakemberek a problémát, szóval honnan indul ez az egész?
Alapjában véve az Európában költő madarak sajnos sokféle okból vannak bajba. Itt ugyan nagyon nagy részük védettséget élvez, főleg az Európa Unió területén, de amint elhagyják az Európa Uniót a hosszú távú vonulómadarak, illetve a középtávú vonulómadarak, onnantól kezdve gyakorlatilag a költő területeken lévő védett területekről kimozdulva nagyon sok hatás éri őket. Egyik eklatáns példa ennek a szalakóta, amelyik talán legnagyobb számba Magyarországon költ az uniós tagállamok közül, és itt ez a mintegy 2500 páros állomány, miután kikeltek a fiókák, és gyakorlatilag jön a vonulási időszak, szeptemberben először át kell menniük a Mediterránumon. Európa Uniós országok is problémát jelentenek egyébként, hisz a délen helyezkedő mediterrán országokban a madár vadászat az kifejezetten egy régi tradíció, azon át kell vergődni, utána átrepülnek a földközi tengeren, ott Észak-Afrikába óriási hálófalak várják a madarakat a puskák mellett, hisz csak Egyiptomban 200 km madárháló van a tengerparti bokrokra kifeszítve, ami nem madárgyűrűzés, nem tudományos kutatást szolgál, hanem bizony onnan a madarak mennek a piacra, mint hús. Tehát étkezési célra fogják be őket. Hogyha ezt túlélik a madarak, és nem fogják be őket Észak-Afrikába, akkor jön a Szahara, ugyebár, hogy lejussanak a Csádba, ami a Száhelövezetnek egyik jellemző országa. Most itt elsősorban a szalakótát vettük példának, ahol az intenzív mezőgazdasági művelés is fenyegeti őket, és rövid pihenő után elindulnak ugyebár még délebre, ahol át kell repülni az esőerdővezeten, ott is van vadászat természetesen, és nagy nehezen leérnek a Kalahári medencébe, megtéve 8-9 ezer kilométert, és ott ugyebár eltelelgetnek néhány hónapig, tehát ott is érik őket hatások, főleg az élőhelyvesztés, a mezőgazdaságok, a vegyszerezés, tehát mindenhol az embernek a nagyon-nagyon-nagyon jelentős hatása ér egy hosszú távú vonulófajt. De visszatérve a madár mészállásra, mint ahogy mondtam, ez egy nagyon-nagyon régi, sok száz éves hagyomány, hisz ez régen táplálékforrás jelentett a mediterrán embereknek, hisz óriási tömegekbe indult el a madárvonulás, és ez egy élelmiszer volt. Igazából persze ebből kifejlődött egyfajta hobbi, egy tradíció, és eddig én azt mondom, hogy nem is volt azzal akkora baj, néhány száz év ezelőtt is élőhely volt bőven, táplálék volt bőven, nem borult fel az ökoszisztémánk, tehát ez nyilván ez nagyon sok minden megváltozott, viszont ez a tradíció megmaradt, azonban a régi, primitívebb, egyszerűbb módszerek helyét átvették a modern módszerek, tehát a hálófalak, a hangok használata, tehát hangszóróból harsogó madárhang, csajra vonuló madarakat arra helyről, vagy a hálóba mennek be, vagy gyakorlatilag lelövik őket, és régebben nyilván volt esély, hisz régebben nem lőfegyverrel vadásztak 3-400 évvel ezelőtt az emberek, hanem primitívebb módszerekkel, most gyakorlatilag lőfegyvereket használnak, és nagyon-nagyon-nagyon esélytelenné váltak a madarak, nem beszélve, hogy az élőhelyvesztés, a mezőgazdaságnak az intenzívvé válása, miatt amúgy is nagyon megfagyott ez az állomány. Tehát ez változatlanul megy, és ez a mediterrán régió leginkább érintett ebbe a dologba. Egyébként Európa Uniós országok is, sajnos Olaszország, Görögország, Ciprus, Málta, tehát ezek sajnos olyan országok, amelyek híresek, hírhettek erről, külön kiemelném Ciprust, ahol ez egy iparág ezeknek a madaroknak a befogása. Természetesen ennek egy része Olaszországban és az illegálisan fölkínált éttermekben találgazdált, tehát hagyományos pacsirtanyelv, pástétom, ez egy létező dolog, több száz madarat kell gyakorlatilag ahhoz lemészárolni, feldolgozni, hogy bizony illegálisan sok száz eurója ezt föl lett tálalni meghatározott éttermekbe. Ezek rendszeresen előforduló problémák évről évre egyébként, luxusigényeket kielégít a különleges étkezés, de természetesen egy rész ennek sport. Hogyha lejjebb megyünk, az Európa Unióból eltávolodunk, akkor az észak-afrikai országokban, ahol a túlnépesedés, a beszűkült mezőgazdaság bizony élelmiszer hiányt okoz. Itt viszont a húspiac, tehát ez az angol név, az a bushmarket, ami nagyon jellemző, hogy védett állatokat is befognak, lelőnek, és húsként árusítanak. Nyilván ez nem csak itt van Európában, hisz Dél-Kelet-Ázsiában, Kínában is van egy ilyen valamennyire bizonyított elmélet, hogy ez a COVID-fertőzés is innen indult, vadon élő állatokat fogtak be, piacokon árulták egyébként védett fajokat is, és hát itt is működött ez a bizonyos vírus átugrás emberre, ez egyik teória nyilván, de itt most nem ez a lényeg, hogy ez most egy helytálló teória vagy nem, hanem az, hogy ott is ezek a illegálisan befogott, étkezési célra árusított védett állatoknak a kínálata megvan, ez nyilván Európában is megvan, nyilván kevésbé egzotikus állatokat árusítanak, de én bizony láttam olyan videót, ahol szaudarábiai vadászok gyakorlatilag sárgarigókat, illetve szalakótákat kopasztanak egy sikeres vadászat után, és hát bizony büszkén felrakták az internetre azt a serpenyőben sülő húst is, amit a vadászat eredménye okozott. Tehát ott nyilván nem a étkezési cél, hanem egy vadászati tradíció, hogy ezeket lelövöldözzük, és a vadászat sikere után gyakorlatilag elfogyasztjuk a zsákmány egy részét, de hát ott inkább egy ilyen lődű van szerintem. Lehet látni ilyen videókat a YouTube-on egyébként, hogy vadászok az autó szélvédőjén keresztül lőve ejtenek el több tucat szalakótát például. Hogyha valakinek van erős idegrendszere és beírja egy fordítóba például a szalakóta vadászat szót, vagy a madár vadászat szót, lefordítja arabra ezt, beüti a YouTube-ba, akkor elborzasztó videókat tud találni. És érdekes módon egyébként ezek azért tudni kell, hogy amikor anno a Magyar Madártenyészet elkészítette a szalakótának azt a fajmegőrzési tervét, ami első volt a világon, ami gyakorlatilag a vonulási útvonalát végigvitte, és az ott lévő veszélyeket elemezte, és ott állapította meg a cselekvési tervet, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy gyakorlatilag egy hosszú távú vonuló madarat megőrizzünk végig a vonulás és a telelés során. És ennek a mintára készült egyébként néhány éve később a Wadgerli-nek a úgynevezett Flyway Action Plan-je, ami a vonulási útvonalok védelméről szól. Ott bizony elemeztük az adott országoknak a jogszabályt, és arra jutottunk, hogy ezek a hosszú távú vonuló fajok ugyanúgy védettek náluk is. Az más kérdés, hogy a jogérvényesítés az nem olyan szintű, mint Magyarországon. Tehát, hogy úgymond úgy elnézik ezeket a dolgokat, tehát nem büntetik, vagy nem raknak bele sok energiát. 3 évvel ezelőtt volt, hogy egy jeladós szalakótánkat lelőtték Szaúd-Arábiába, hogy gyakorlatilag sikerült a felvétel, illetve lefordítottuk a szöveget, és sikerült meghatározni, hogy Szaúd-Arábiának melyik részén történt ez a illegális lelövés, és ott bizony írtunk is nekik, és el is indult ottani természetvédelmi hatóság általi nyomozás, de hát ez nem zárult le, vagyis hát nem tudjuk, hogy zárult le, mert elkezdték, de aztán igazából ilyen nyomozás lezáró határozatot már nem látunk, valószínűleg ezt nem tudták, vagy nem akarták fölgöngyölíteni. Tehát ez egy létező probléma, és még megemlíthetném például a visszatérő fehér gólyáknak a mészárlását, amiről például Libanon híres. Libanon egyébként független attól, hogy néhány száz évvel ezelőtt egy nagyon fejlett kereskedelmi központ volt a Mediterránumban, mert sok bank volt, ott nagyon fejlett ország volt, nyilván ott polgárháborús történések itt az elmúlt évtizedekben nagyon megváltozott társadalmi szerkezetet hoztak, és ott például nem büntetik a védett madarak tömeges lövését, mert ott Facebookon keresztül is büszkélkednek a vadászok a teljesítményükkel, tehát a több száz levőt vadgerle aggatékon, vagy a sok száz lemészárolt lelőtt fehér gólya, amelyek térnek vissza Kelet-Afrikából, többek között például Magyarországra költeni. Ezek ilyen napi szintű hírek. A BirdLife International, ami a madárvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek a világszervezete, foglalkozik ezzel a témával, főleg az afrikai, a közel-keleti, dél-európai problémákat figyelembe véve egy ilyen nagyon szerény becslés szerint éves szinten 25 millió madarat lőnek le ebbe a térségbe. Tehát ennyit veszít Európa gyakorlatilag ezzel a problémával, tehát 25 millió madár, amelyik illegálisan, tehát az ottani törvényeken lelövik, megmérgezik, vagy befogják. Nyilván a mérgezés az kevésbé érthető, a húspiacra történő értékesítés egy szegényebb országban még magyarázható morálisan, jogilag nyilván nem, de például a mérgezés az ott is megvan, ott is valószínűleg olyan félreértelmezett problémákból, dúvod mérgezés kapcsán gyakorlatilag mérgezik a ragadozó madarakat itt Magyarországon is a vadászok, bár néha az az érzésem, hogy nem föltétlen tartják óriási problémának, hogyha a védett, de számukra, a vadgazdaságra, például a kiengedett fácánokra, foglyokra veszélyt jelentő görbecsőrű madarakból kevesebb van. Természetesen a vadásztársadalom nagy része nem ilyen, de hát nyilván a kisebbség morálisan nagyon elítélhető cselekménye alapján az egész vadásztársadalmat ezzel azért ugyebár megbélyegzik a kisebbségben lévő nem föltétlen intelligens vadásztársak, de hát ő nyilván azért erre nincsen fölmentés, és bizony jogilag nagyon nehéz itt bármit tenni. A BirdLife International nagyon sok önkéntessel ezeket monitorozza. Van olyan alapítvány egyébként, egy svájci finanszírozás alapítvány, ami önkénteseket toboroz, például Cipruson vannak ezek az akciók, van olyan ismerősöm, aki évente megy egyébként erre, ott azt csinálják ezzel a svájci alapítvány támogatásával, hogy mint egy ilyen gerilla módra szedik össze a hálókat a fiatalok, szedik össze a hangszeteket, és néha bizony össze tűzésbe kerülnek az ottani orvmadarászokkal, és hát nyilván megdöbbenéssel konstatálták azt, hogy nagyon sok esetben a hatóság is ezekben a dolgokban benne van, tehát leginkább az önkénteseket próbálják büntetni, nem az ott tevékenykedő illegális madár befogásokat. Nagyon nehéz dolog. Nyilván ezek az ilyen akciók, ezek arra jók, hogy fölhívjuk a figyelmet. Nyilván itt alapjába véve nagyon sok drámai kép is napvilágot lát, hisz ott lépvesszőket használnak még, tehát ilyen ragasztószerrel bekenik az ágakat, oda csalják a madarakat kihelyezett táplálékkal, és ezek itt beleragadnak ezek a madarak. Hát ezek szenvedve halnak meg, de nagyon sok háló is ki van rakva, ott is bömböl a csali hang, tehát ott is nehéz küzdelem van, hisz nem érnek az önkéntesek a végén, és úgy tűnik, hogy hiába uniós tagállamról van szó, nehéz érvényesíteni ezeket a jogszabályokat, tehát azt lehet mondani, ez a jogharmonizáció, amit kitűzött az EU, az nagyon-nagyon nehezen működik egyébként bizonyos országokban. Amiként erre ki lehet emelni pont Franciaországot, ahol például a nagy póling vagy a nagy godavadászható mind a mai napig. Az azért hozzáteszem, hogy egy ilyen moratórium van most rá, tehát ezt egy fölfüggesztették, de van egy létező jogszabály, hogy nagy pólingot, aminek az állománya éves szinten 8-10%-kal csökken egész Európába, egy olyan értékes, nálunk is költő parti madár, egyébként olyan szép neve van, a szélkiáltó. Tulajdonképpen vadászható jogilag, de hát ez is egy olyan dolog, hogy a jogharmonizáció azt el lehetne én ott is kizárólagos védettséget élvezzenek ezek a egyre ritkább és állomány csökkenéssel veszélyeztetett madárfajok, de hát nyilván a vadászati tradíció, a sok száz éves hagyományok úgy látszik fölülírják ezt az egész európai társadalomra kívánatos dolgot, hiszen meg kell őrizni a természetet magunk körül, és törekedni kell arra, hogy fenntartható fejlődésbe éljünk, hogy ezeket az értékeket nyilván tovább örökítsük a gyermekeinknek, unokáinknak. Nagyon-nagyon fontos módszer lenne ezeknek a jogszabályoknak az érvényesítése, amit nagyon komoly kutatások támasztanak alá.
De halva mindazt, amit elmondtál az előző percekben, akkor valahol nem szélmalomharc az, amit itt a fajvédelmi programokkal csináltok? Tehát ti próbáljátok itt ugye Magyarországon is növelni bizonyos védett madaraknak az állományát, sikeresek is vagytok. Ugyanakkor ezek a madarak, a vonuló madarak ki vannak téve annak, hogy máshol a vonuló útjuk során elpusztulnak, levadásszák őket. Szóval mi a megoldás akkor? Mert Kékvércsénél látjuk azt, hogy ugye ott Angolával egyezmény született, kimennek innen a szakemberek, próbálják a lakosságnak elmagyarázni, hogy ez egy védett faj, ez egy értékes faj, ne vadásszák, ne vigyék a piacra, ne árulják, ne egyék. Csak hát ugye kérdés, hogy ez mennyire működik mondjuk más országokkal is, meg hogy majd Angolába is mennyire fog ez működni hosszú távon.
Ja, például Angolában itt azért egy több évtizedes polgárháború után, éhínség után azért borzasztó nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy ugyan nincs mit ennetek, de ez igen, védett faj, és Európa Unióban ezt gondozzuk, dédelgetjük, és ne egyétek már meg, mert hát ez nagyon értékes így a világa. Tehát egy éhező embernek nagyon nehéz ezt megmagyarázni, tehát innentől kezdve nyilván ott ennek az adott telelőhelynek a védelme, ami a világ egyik legnagyobb, vagy hanem a legnagyobb ragadozó madár telelőhelye, amit találtak pont magyar kollégák itt a magyarországi kékvércse kutatás a jeladózás révén. Talán ott működni fog egyébként pont az MME-nek a kékvércsés csapata, egy másik fajnak, az amúri vércsének egy nagyon jelentős telelőhelyét Indiába ugyanilyen módszerrel sikerült úgymond megvédeni, és talán az állományt egy picit stabilizálni azzal, hogy ott alapjába véve már a védett madarat nem vadásszák. Nyilván a kommunikáció nagyon fontos, a személyes jelenlét nagyon fontos. Angolában is lenne ez kijutni például, tényleg nagyon szudor állapotok uralkodnak, aknavezőktől kezdve, sok minden van még ott. Tehát azért hozzáteszem, hogy azért szélmalomharcnak tűnő vállalkozás ez, mert pont a kékvércséknél, vagy az amúri vércséknél ott lehet kommunikálni az adott helyi közösséggel, és az egy nagyon nagy hatást jelent, hogyha ezt le tudjuk értelmesen folytatni. Viszont nagyon sok fajnak nincs ilyen tömeges terület, például a szalakóta, ami nálunk itt költ, nagyon nagy állománya van most már szerencsére. Az egész Kalahári medencébe több országba szétszóródik, nem csapatokba telelnek, éjszakáznak, mint például a kékvércsék, hanem hát szétszóródnak Namíbiában, Angolában, vagy Botswanában, és hát itt azért lényegesen nehezebb van, és itt már ilyen óriási tájléptékbe kellene megoldani a vérettséget, ami azért nagyon, nagyon nehéz. Tehát igazából egy ilyen globális problémát kellene szerintem megoldani, és bizony az egész Földnek a fenntarthatósága is óriási kérdőjelekkel övezett számomra, hisz nyilván elértük a 8 milliárd lakost, nem is olyan nagyon régen, és bizony valid előrejelzések szerint meg sem állunk a 10 milliárdig, és mindez azért egy ilyen 25-28 éven belül beérkezik, hisz 2050-ig értek ezt. Most ennek a mennyiségű embernek óriási mennyiségű élelmiszer kell. Nem beszélve arról, hogy azért a húsfogyasztás az borzasztó mértékeket öltött, és alapjába véve nagyon sok úgynevezett jóléti államba élő ember, és mi is itt vagyunk, hisz mi még mindig így életszínvonalat tekintve a Föld 51. országába vagyunk, bár a néha ezt így nem is érzi mindenki, de ez mi itt a jó körülmények között élő államok között vagyunk, és bizony azért itt nagyon sok ember például reggelire, délre, húsonnára és vacsorára is hús teszik. Hát ez nem mindig volt így nyilván, tehát hogyha visszagondolunk Magyarországra akár 100 évvel, előtt, tehát hetente egyszer ettek húst az elődeink, és azért teljesen jól megéltek. Tehát, hogy ilyen mennyiségű élelmiszert előállítani, ahhoz terület kell, ahhoz legelő kell, ahhoz óriási mezőgazdasági területek kellenek, és így a klímaváltozással együtt ez egy megoldhatatlan feladatnak tűnik. Úgyhogy Afrikában igazából egyszerűen egy olyan túlnépesedés van, ami gyakorlatilag nem kielégíthető élelmiszerrel. És hogyha ez nincs meg, akkor nyilván az emberek azt eszik, ami van. És ez így fog folytatódni nyilván, és én azt gondolom, hogy nem kezelhető, mert ez tényleg egy ilyen nemzetközi összefogásra lenne szükség. Át kellene gondolni, hogy hogyan élünk. És hát nyilván az se egy föltétlen egy jó megoldás, hogy a Földön talált, hogy anyagi javaknak a 97%-a egy borzasztó kis 1% kezébe van. Tehát ez az elosztás, ez annyira fölborult, és ez mindez visszavezethető ezekre a dolgokra. Tehát, hogy a telelőhelyjel, illetve Afrikával kapcsolatban ez a válasz, hogy ezt én nem látom megoldhatónak most igazából, és ez bizony folytatódni fog. Tehát maga a bushmarket, tehát az étkezési célra történő vadászat, hogyha folytatódik a klímaváltozásra, egyre inkább beszűkült mezőgazdaság, és emellett gyakorlatilag van egy túlnépesedés, akkor ezt nem lehet megoldani, és Afrika kifejezetten túlnépesedett kontinens. Kérdés az, hogy például az Európa Unióban miért nem tudunk ez ellen tenni. Tehát van egy államszövetség, nyilván vannak olyan jogszabályok, amelyek elméletileg vonatkoznak ezekre a védett madarakra, és hogy miért nem lehet érvényesíteni mondjuk Dél-Olaszországban, vagy akár Észak-Olaszországban, vagy Cipruson, vagy Máltán ezeket a jogszabályokat. Hát ez egy nagy kérdés. Nyilván az Európa Uniónak van egy nagyon szép célkitűzése, létrehozta a Natura 2000 hálózatot, ami egy olyan élőhelylánc, ami arra hivatott, hogy az Európa Uniónak a biodiverzitását megőrizze, nyilván a vonulási útvonalakat is megőrizze, a telelő madaraknak, illetve egyéb állatfajoknak a megőrzését biztosítsa. Nekünk is az én csatlakozásunk egyik előfeltétel az volt, hogy jelöljük ki a Natura 2000 területeket, amelyek nyilván különlegesek, tehát védett területek, bármiféle beruházásot külön engedélye, hatástanulmánya folytatott, és nálunk is 23%-a körülbelül Magyarország területnek Natura 2000 terület. Ez megvan egyébként Olaszországban is, Cipruson is megkötelező mindenhol, de ezek ellenére nem működik feltétlenül ott a jogszolgáltatás. És hát ezen nyilván az adott államoknak, az államszövetségnek a tagjának kellene változtatni, tehát erre is figyelni kell. Hát erre jó egy ilyen civil szervezet, mint például a BirdLife International és az országokban működő BirdLife szervezetek, nálunk például nyilván az MME, ami a bőrláj szervezetnek a tagja, hogy civil szervezetként, kvázi civil kontrollt gyakoroljon az adott országba tevékenykedő kormányzati tevékenységre, és figyelemfölkeltéssel arra irányítsák a figyelmet, környezetnevelést folytassanak le, tulajdonképpen ki kell kényszeríteni a jogszabályban leírtakat. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne a megoldás, legalábbis az Európai Unióban.
És mi a helyzet Magyarországgal? Tehát, hogy hazánkban a vonuló madarakat mi veszélyezteti a legjobb, még mindig a középfeszültségű oszlopok?
Alapjában nálunk például ez az illegális vadászat vagy befogás nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt a magyar jogszolgáltatás ilyen szempontból jó. Most már szinte az esetek nagy részében kiderülnek a madármérgezések. Földerítő szakaszba jutnak, bíróság elé jutnak. Reménykedek benne, hogy talán ha a bírósági gyakorlat, az ítélkezési gyakorlat szigorú büntetéseket szab ki, akkor ezeken elrettentő hatással fognak bírni, tehát egy ilyen prevenciós eszköz lenne gyakorlatilag, hogyha mondjuk például letöltendő szabadságvesztést kapnának ezek a hivatásos vadászok, akik úgy próbálják megoldani a problémáikat, hogy mondjuk itt a mérgezett csirkefejeket raknak ki. Tehát ezekre odafigyelünk, nagyon erős a civil kontroll Magyarországon már, ilyen szempontból természetesen. A középfeszültségű vezeték az egy örökség. Nyilván az áramszolgáltatók, illetve a magyar madártengeset is nagyon-nagyon sokat tesz azért, hogy például vonálbarát oszlopfejek kerülnek alkalmazásra. Tehát közösen az MMS szakértői az áramszolgáltató cégekkel fejlesztettek ki madárbarát oszlopokat. Tehát mi civil szervezetként be vagyunk ebbe a munkába vonva, és egyre több madárbarát fej kerül ki különböző projektek kapcsán, például túzokos területeken lekerülnek a középfeszültségű vezetékek a föld alá. Hát bizonyos dolgokat nagyon nehéz kezelni. Tehát például vonuló madarakat kérdezte, tehát például Szegeden, a szegedi fejért egy a darvaknak egy nagy megállóhelye, telelőhelye, gyülekezőhelye, és hát bizony itt megy egy fő vezeték, egy 120 kV-os, meg egy 400 kV-os vezetéksor szegélyezi tulajdonképpen a szegedi fehért volt érdekes módon, és hogyha itt köd van, és bizony elindulnak a madarak ködbe, szegények nyilván táplálkozni akarnak egy ilyen novemberi vagy decemberi hajnalon, akkor előfordulnak az ütközések, és hát azért 400 kilovoltos vezetéket, olyan borzasztó költség gyakorlatilag lerakni a föld alá, van erre technológiát, kb. Norvégiában tudják ezt megcsinálni, tehát a németek sem tudnak ilyet csinálni, ez olyan óriási költség, de szerencsére azért a 20 kilovoltos középfeszültségű vezetékeket, ezt a hagyományos, amit úgy látunk az utak mellett is, ezt már azért lehet szigetelni, ezt már le lehet rakni a föld alá, egyébként még mindig eléggé nagy költséggel, de bizonyosan meg lehet csinálni, és egyre inkább mikor az oszlop cserék jönnek, akkor bizony lehet alkalmazni azokat az oszlopokat, amelyek madárbarátok. Ez egy nagyon fontos dolog nálunk, de nagyon sokat teszünk ezért szerintem. Nyilván ennek is a szakmai munka az alapja. És hát bizony az évtizedekig húzódó munka nagyon régen indult, és a háttérben nagyon sok dolog zajlik, és ezért szoktunk is hírt adni. Persze vannak olyan szintén gerilla akciók, főleg madármentők csinálják ezt, hogy fehér gólyával fölvonulnak székházak előtt. Tehát ezek nyilván ilyen egyéni figyelemfölkeltések, és ezzel sokat nem feltétlenül érünk el a madárvédelem kapcsán, tehát leginkább a gyilkos vezetéket, ami még tulajdonképpen az elmúlt 100 évből maradt, ez szépen lassan fölváltsa egy föld alatt futó vezetékhálózat, vagy hogyha ezt nem lehet megcsinálni, akkor a lehető leginkább madárbarát hálózat, de ez még több évtizedes munka sajnos.
Még egy jutott eszembe ezzel a témával kapcsolatban. Korábban beszélgettünk a madarak etetéséről és itatásáról. Ugye azt mondtad, hogy a madarak etetése az nem szükséges egész évben, sőt, egyébként sem szükséges, viszont a madarak itatása igen. És ennek kapcsán jegyezted meg a macskákat, a macskák kártételét. Ugye itt a pici vonuló madarokról is van szó, amelyek ugye jönnek télen, vagy itt maradnak, és amelyeket mondjuk a macskák levadászhatnak.
Igen, tényleg a madáretetés az rólunk szól. Egyébként nagyon jó bizonyos szempontból, tehát hogy nem mentegetem, amit mondtam, mert ezt így most is fenntartom, hogy a madáretetés az egy olyan szempontból nagyon közel hozza a természetet az emberhez. Tehát, hogyha valaki tényleg hogy az első fagyok beállták, bár ez is már zárójel be kell tenni, hisz be úgy tudunk végcsinálni, hogy te lehet, hogy alig van fagy, de tegyük fel, hogy van mondjuk mínusz, elkezdjük mondjuk decemberbe tetni a madarakat, pusztán azért, hogy közel hozzuk a természetet, megismerjük a madarakat, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de ennek nem szabad egészében. Tehát március elejétől, legkésőbb március közepétől ezt szinte tilos csinálni, mert bajt okozunk. De viszont mondtam azt, hogy január 1-től december 31-ig azt, hogy vizet rakunk, ez nagyon fontos, és most többen panaszkodnak, hogy sok az eső idén, ami egyébként nem feltétlenül igaz, úgy érezzük, de még mindig asszály van egyébként itt az Alföldön, és épp emiatt nagyon kevés a madaraknak a víz. És bizony decemberben is nagyon fontos az ivóvíz, illetve júliusban is, és néhány évvel ezelőtt gyakorlatilag fekete rigó fiókáknak a tömeges pusztulása volt Szegeden, több mint 30 madár hőutát kapott, és szomjan halt a szegedi panelek között, mert hát nem volt víz, nem volt tócsa. Megszűntek országszerte az önkormányzatok által fenntartott kutak, ezek a kis kék kutak, amit egyébként még falolyan lehet látni néhány helyen, de nagyon sok esetben már ki van kötve, nincs bennük víz. Régebben ez minden utcában volt, mindig oda jártak a madarak, ez egy természetes és nagyon jó vízforrás volt, és ez nincs. Tehát, hogyha kirakjuk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Na de bár, hogyha kirakjuk, és oda járnak a madarak, odaszoknak, és nagyon gyorsan odaszoknak, akkor jön egy probléma, és hát ez bizony a macska, ami tulajdonképpen, ha felelős állattartással kezelünk egy macskát, akkor nincsen semmi baj. De azonban ez nem így van. Nagyon sok a kijárós macska, a macskákat nem ivartalanítják, például korlátlanul szaporodnak, és bizony ilyen félvadállományok jönnek létre, és ezek bizony oda tudnak szokni az itatókhoz, és nagyon hatékonyan vadásznak, tehát itt beszélünk a 25 millió legyilkolt madárról ott a Mediterránumban. No, de hát a macskák egyébként, hát európai adat nincs róla, de az USA-ban gyakorlatilag volt egy tanulmány, több mint 200 millió madarat öltek meg a macskák. 200 millió. Jó, nyilván Észak-Amerikáról beszélünk, tehát óriási teletről beszélünk, és ilyen nagyságrendben tudnak a félvad vagy a házi macskák kárt okozni, hiszen remek vadászok. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljuk macskabiztossá tenni az itatót. Legalább annyira, hogy mondjuk egy magasabb farönkre tesszük igazából, megemeljük, mert a madarak megtalálják azt is egyébként, vagy olyan nyílt teletre rakjuk, ahol a macska nem tud olyan nagyon-nagyon könnyen oda sompolyogni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nyilván ez is nagyon messzire vezetne, hogyha elkezdenénk a kijárós cicákról, vagy a félvad, vagy a teljesen elvadult macskákról beszélgetni, de nagyon-nagyon fontos lenne Magyarországon a felelős állattartás, és egyébként pont a macskák érdekében is, mert nem nagyon hiszem azt, hogy egy ilyen félvad vagy betegeskedő, oltásokat nem kapó kirhes macskának olyan jó dolga lenne egyébként. Tehát ezt is szabályozni kellene, csippekkel kellene ellátni a macskákat és ivartalanítani. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez ne legyen. De hát nyilván én azt már régóta mondom, hogy az állattartáshoz is kellene egy jogosítvány, mert akkor nagyon-nagyon sok állatnak is jobb lenne, illetve nekünk is jobb lenne, mert sem a kóborkutyáknak, sem a macskáknak nem feltétlen jó az élete, és itt is kellene egy állomány szabályzás, mert bizony a hazánkban élő macskáknak az állománya is szerintem jelentősen túltartott, és erről egyrészt az ember tett, és ezt mi tudjuk megelőzni, hogyha felelősek lennénk ebbe is.
Beszéljünk egy kicsit a szalakótáról, amely az Alföld egyik nagyon szép és impozáns madara. Mikor kezdődött a szalakóták védelme, és miért volt erre szükség?
Szalakóta az mindig élt Magyarországon. Régebben egy egészen ilyen elterjedt faj volt, tehát hogy nem csak itt a Dunati szakaszén, hanem Zalaegerszeg mellett a lenti medencébe is költött. Tehát teljesen jellemző látvány volt még itt 100 évvel ezelőtt, hogy minél van szalakóta. Azonban elkezdett szépen lassan megfogyni, és a 80-as években lett megkongatva a vészharang, mikor egy ilyen felmérés kimutatta, hogy tulajdonképpen az egész Dunántúlról már eltűnt, és tulajdonképpen a Dunatisza közére zsúrodott össze egy picike állomány, amilyen szerény beslések, korabeli beslések, szerintem 3-4-500 pár lehetett, ami inkább a 300 lehetett talán, mint az 500. Tehát akkor még nem voltak ilyen nagyon pontos online térkép alapú felmérési lehetőségek, mint ami most van. Bár akkor még több madár volt, amit föl lehetett volna mérni, most meg nagyon pontosan föl tudjuk mérni a lényegesen kevesebb madarat, ami alapjába véve egy óriási nagy ellentmondás. De akkor a szalakóta bizonyi összeomlott, és Szegeden a Magyar Madártenyészetnek már akkor is működött a Csongrád megyei helyi csoportja, és itt találták ki Szegeden, ahol én is dolgozom, mint önkéntes, hogy nagyméretű odókat kellene kirakni ezeknek a fajoknak, és azt látták, hogy az a fő probléma, hogy nincs megfelelő költőudú, és gyakorlatilag az erdőgazdálkodás nagyon megváltozott, az odvasfákat kivágták, balesetveszélyesnek minősítették, betegnek minősítették, ezeket eltávolították, és bizony teljesen más erdőszerkezeteket hoztak létre, akkor ültettek nagyon-nagyon-nagyon sok nemes nyárat mindenhova például, és hát ezeket nyilván egy ilyen rövid vágásfordulóval kezelték, nem volt megfelelő mennyiségű odú, tehát hogy egy ilyen élőhely, költési helyvesztés történt, de emellett nyilván a mezőgazdaság is egyre intenzívvé vált, akkor jöttek létre ezek a óriási-óriási, ilyen 1000 hektáros vége láthatatlan búzamezők, ugyebár 50-es, 60-as, 70-es években, és ezeknek hatása szépen lassan odaért, hogy ezek a fajok, amelyek kötődtek a gyepekhez, illetve kellett nekik öreg fa, hát ez így egyik se volt. És a gyepeket is nagyon sok esetben föltörték, akkor is, hogy a szikes gyep volt, akkor is, hogy a vízállásos gyep volt, mert akkor ugye már a szocialista embertípus mindent megművelt, tehát akkor a Szovjetunióban a folyókat meg akarták fordítani a folyás irányba, mi képesek vagyunk erre, és hát itt is nagyon sok mindenre úgy éreztük, hogy képesek vagyunk, és mindent megpróbáltunk művelni. Azokat a mélyen fekvő egyébként belvizes területeket is megpróbáltuk művelni, amelyeket évezredek óta nem művelték egyébként elődénk, mert milyen művelték volna, tudták, hogy fölösleges. Akkor építettük ezt a, nem is tudom, olvastam, talán 50 ezer kilométernyi csatorna hálózza, vagy gyakorlatilag még az Alföldet, ezek vezetik le a vizet mind a mai napig, mert nagyon nehéz ezeket megszüntetni, nem vetlen ez a szárazodás, ami van. És ekkor történt ez, és hát a 80-as években még erre rájött az, hogy a szalakót a gyakorlatilag egy hosszú távú vonuló madár, mezőgazdasági fejlesztések voltak a vonuló helyén is nyilván, lehet a telelő területén is, és akkor összeomlott az állomány. És nem csak nálunk egyébként érdekes vonal, tehát valószínűleg komplex hatás volt, mert Svájcba is eltűnt, Németországba is eltűnt, akkor még költött Finnországban, onnan is eltűnt, tehát így összehúzódott nagyon. Elkezdtük kirakosgatni, és hát nem én, mert akkor gyermek voltam, de az elődénk elkezdték kirakosgatni ezeket a nagyméretű, úgynevezett D-típusú ódókat, és csodák csodára elfoglalta a szalakot. Tehát egy nagy probléma meg lett oldva, hisz gyakorlatilag meg volt a költőhely. De ez úgy látszik, elég volt az állomány megerősödésének, és az a csongrádmelyi gyakorlatot átvették több helyen, nem csak a magyar madártenyésült csoportjai, helycsoportjai, hanem nemzeti parkok is, és elkezdődött ez az odútelepítés, és próbálták gyepek mellé rakni, ahol hát tulajdonképpen van nekik táplálék, és alapjában véve szépen elkezdett megerősödni az állomány. És hát mostanában oda jutottunk, hogy nyilván komoly Európai Uniós támogatása, hisz két uniós projektet is végrehajtottunk a szalakóta védelmének érdekébe. Ott tartunk, hogy bizony már 2500 párnál is több van, tehát ebből a 3-400 párból lett 2500, és bizony most már elmondhatjuk, hogy a Dunántúra is visszament, hisz több mint 80 pár küldött tavaly. Idén is kihelyeztünk egyébként egy cég támogatásával nagyon sok szalakótolót a Dunántúl idén áprilisba, és reméljük, hogy meg fog jelenni még több szalakót, talán elérjük a 100 párat. Nagyon fontosak egyébként ezek a céges támogatások, és nagyon jó, hogy vannak, és egyre több az olyan magyar cég, ami különböző természetvédelmi projekteket támogat, mert tényleg így fenntartható a természetvédelem, tehát pusztán az Európai Uniós forrásokra, illetve saját forrásokra támaszkodni nagyon nehéz, tehát a Magyar Madártenyészet is több lábon áll, fontos a lakossági támogatás, nem véletlenül csinálunk különböző kampányokat, és ezeket mindig ráfordítjuk gyakorlatilag az adott fajok, vagy az adott fajcsoportnak a védelmére. És úgy tűnik, hogy a szalakótán ez egy nagyon sikeres több évtizedes program, amely különböző forrásokból mindig úgy meg van támogatva, hogy a szalakótán köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat Magyarországon, és hát egyre nyugodtabbra megy a költőterületük, tehát ez egy ilyen nagyon jó és mintaszerű projekt volt, bár hozzáteszem, a szalakóták viszonylag könnyű visszatelepíteni. Nagyon nehéz viszont azokat a fajokat, amelyeknek kifejezetten szikestó, vizes mocsárét kell, mert hát azt azért nagyon nehéz most ezekben az asztályos időszakban fenntarthatóan biztosítani, tehát azok a fajok viszont óriási veszélyben vannak sajnos.
Ugye azt mondtad, hogy 2012-ben a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület javaslatára a szalakóta felkerült az Európai Unió prioritás fajainak listájára, és ugye ez lehetővé tette, hogy 75%-os támogatottságú live pályázat készülhessen a faj védelme érdekében. Most egyébként, ha a besorolását nézzük a szalakótának, hol áll? Tehát még mindig sérülékeny faj, vagy most már van annyira erős állománya, hogy ezt fönn kell tartani?
Hát nálunk erős az állománya, de hát szerte Európában csökken az állománya. Tehát ezt hozzá kell tenni igazából. Bizonyos országokban jön föl, pont itt Közép-Európa egyébként olyan bizonyos szempontból erős, De Horvátországban is van egy erősödő állománya, de ha megnézzük Nyugat-Európát, Franciaországban egy viszonylag stabil állománya, Spanyolországban viszont az a 2000 páros állománya, az többé-kevésbé konstans, inkább csökken ott is. Tehát világszerte csökken az állománya. Nyilván az ukrajnai és oroszországi összealakult állományról nincs föltétlen sok adatunk. 2017-ben se tudtak sokat mondani a nemzetközi szalakolt a konferencián, amit itt tartottunk a projekt keretében Kecskeméten, akkor ott voltak meghívott Oroszország, illetve ukrajnai szakértők, de hát ott azért országos állomány felmérés, ami ráadásul évre-évre ismétlődik, nem volt akkor sem, és hát most még kevésbé van nyilván, de ott is csökkenő tendenciákkal számolunk. Ennek ellenére a vörös lista, az IUCN besorolás az visszavette sajnos a szalakótát a kevésbé sérülékeny fajok közé. Ezt így vitattuk mi erőteljesen, egyébként többen meg javaslatokat is írtunk, de most pillanatnyilag ők ezt így nem tartják veszélyesnek az ő állományát ilyen világszerte. Ez más kérdés, hogy tényleg itt az EU-s állománya azért még mindig kifejezetten sérülékeny, és ezért is fontos ez a magyarországi törzs állomány ezzel a 2500 pluszos állománnyal, ami megerősítette most például Szlovákiával eltűnt hosszú időre, most ismételten költ egyre több. Ausztriába is megvan még, ugyebár, és most tervezünk is egy ilyen jellegű közös projektet osztrákokkal, hogy gyakorlatilag egy olyan projektet írni, egy olyan pályázatot beadni, ami egy ilyen dunántúli költőhelyeket fog létrehozni. Tehát itt sok száz odúnak a tervszerű kirakásán gondolkodunk, amihez nyilván majd szeretnénk Európai Uniós segítséget kérni annak érdekében, hogy gyakorlatilag a Dunántúlra is a szlovák állománnyal együtt stabilizáljuk állománynak azt a részét is, tehát hogy sérülékenynek gondolom. Egyébként még Magyarországon is ennek pont az az oka, amit eddig csináltunk, hisz alapjába véve az embertől függ most az állomány. És ez nagyon sérülékenyé teszi nyilván. Tehát, hogy gondoljunk arra, hogy bármi történhet így az emberiséggel, összeomolhat. Sokan azt jósolják, hogy itt 20-30-40 éven belül olyan szinten fog összeomlani gyakorlatilag így az emberi társadalom, ami rövid távon például nyilván egy ilyen szalakolt állományt az hazavághat. Tehát, hogyha nagyon emberi fenntartástól függ egy madár, vagy egy akármilyen élőlénynek az állapota, tehát, hogy önmagát nem képes fenntartani, akkor a legnagyobb veszélyforrás az embertől való függése, mert hát nyilván ezeknek az állományoknak a fenntartás az nagyon sok dolog függvénye. Tehát például a pénzkérdése sajnos nagyon sok esetben, ami nem biztos, hogy mindig adott erre a célra.
És ugye mondtad, hogy a szalakúta védelmében jelentős szerepe van a földtulajdonosoknak, erdészeknek, vadászoknak, mezőröknek. Mennyire jó az együttműködés? Tehát ők is most már fölfogták, érzik azt, hogy nagy szerepük van abban, hogy a szalakútának az állománya fennmaradjon, illetve gyarapodjon itthon.
Alapjában szerencsére a szalakút egy szép madár. Tehát mindenki örül neki, hogy ha van, mert szép, nagy, kékszínű, gyönyörű szép madár, örülnek neki a gazdák. Ha a gyepek fennmaradnak, hogyha van legeltetés, akkor mindenféleképpen ez biztosított. Szerintem szerencsére a szalakóta a klímaváltozással jól reagál. Mi írtunk is egy cikket erről, egy ilyen klímaváltozás függvényében modelleztük a szalakóta állománynak a változását így a jövőre nézve, és hát bizony egy éjszakra fog tolódni az állomány, és egy ilyen stabilabb állománya lesz. Tehát szerencsére a szalakóta ilyen szempontból, hogyha van fészkelő hely, akkor viszonylag jól tud alkalmazkodni. Tehát, hogy képes már egy falvakba bent költeni, tehát például a Sándor falván gyakorlatilag a település határain belül is költ szalakóta, mert van egy gyep, amit legeltetnek, nem kell neki sok, egy 10 hektár, van ott egy költőláda, és akkor ott a busz megállóval szembe költ. Tehát köszöni szépen, jól van, neki ennyi kell. Tehát a szalakóta ilyen szempontból egy hálás madár. Persze nagyon jó lenne, hogyha természetes állománya, természetes körülmények között fenntartható lenne. Ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az erdőgazdálkodás és az állattartás az oda fejlődne, hogy egyre több fáslegelő lenne például, meg lennének ezek a szürke nyarasok, fehér nyarasok, ahol gyep is van, és a harkája szépen vésné, a fekete harkája, a zöld kül az odóit, és akkor így vígan költene, független attól, hogy mi rakunk odót, vagy nem rakunk odót, mert azért Magyarországon most van ki 4000 szalakóta odó, amit azért karbon kell tartani. Tehát ezeknek egy része, bár mi törekedtünk nyilván olyan odókat készíteni, ami nyilván nem föltétlen. Természetesen fabeton odókat helyeztünk ki, ami 30-40 év gyakorlatilag az élettartam. tehát egy viszonylag hosszú távú dolog, egy tartós dolog, de nagyon sok olyan odú van kint, amit így összeácsolnak ilyen olyan fából, az 5-6 év múlva szétesik, jó esetben nem fiókákkal, tojásokkal, de hát ez sem föltétlen biztos, hogy odaér az, aki kirakta, mert hát bizony ezeket így gondozni kell. Tehát azért mondom, ez egy óriási erőforrás, meg pénz, mert hogyha egy odút kirakunk, azt azért meg kell nézni legalább az állapotát, oda kell menni, és hát nagyon sokat vesz például üzemanyagköltség, tehát valaki lelkesen belekezd egy ilyen szalakóta védelembe, kirak 15 odút, és akkor az első évben van rá pénze, utána megint van, és az ötödik évben már se érdeklődés, se üzemanyagköltség, vagy idő, vagy elköltözik, akkor bizony ott marad egy odútelep, ami előbb-utóbb tönkre megy, és akkor tulajdonképpen, ha nincs költőhely, akkor nincs szalakóta. Tehát, hogy ez egy nagy kérdés. Tehát az lenne jó, hogy egy ilyen fenntartható állomány lenne, és olyan élőhely lenne, ahol ezek megvannak. Tehát egy legeltet egyet, egy fáslegelő, vagy akár egy fasor. Tehát nyilván ellenmondás van, hisz egyre több élelmiszert kell termelnünk, és nehéz így ilyen természetes körülmények között fenntartani ilyen mennyiségű élőhelyet, tehát, hogy nem jósolok sok jövőt annak, hogy ez így meg fog valósulni, tehát valószínűleg marad ez a mesterségesen fönntartott, de nagyon hatékony módszer, amit állandóan gondozni kell.
Lesznek még kihelyezve további odúk?
Dunántúlon csak úgy tervezzük, hogy Dunántúlon alapjába véve a szalakóta védelem itt Kelet-Magyarországon, a Magyar Vadállat Egyesület önkéntesei, a Nemzeti Parkok Igazgatósága, érdekes mondom, sok fotós is rak ki egyébként szalakóta odót nyilván fotózási célra, de hát azokat így nyilván ők ezt valóban is tartják szerencsére. Ezek így megvan az odó mennyiség szerintem, tehát hogy ezzel nincsen gond, hát ezeknek a fenntartás az, ami egy nagyon fontos feladat, és hát a Dunántúlra viszont az egyre bővülő szalakóta állománynál, itt folyamatosan folyik a fejlesztés, és idén is 50 új odót raktunk ki áprilisba, és tervezünk oda is olyan anyagi erőforrásokat szerezni, hogy esetleg gyakorlatilag azokban a megyékben, ahol még nem költ a madár kölcsön, tehát Győr-Sopron megye például, vagy Komárom megye, tehát ott a cél ezeket a jó élő helyeken megteremteni a szalakóta költés lehetőségét, mert ez egy jó dolog lenne, és még inkább ilyen törzs populációja lenne itt a közép-európai szalakóta védelemnek a magyarországi szalakóta állomány.